Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kéri Júli vagyok, a mai magazin szerkesztője. A tavasz közeledtével lassan elkezdünk a saját külsőnkkel is foglalkozni. Igyekszünk az ünnepeken felszedett kiloktól megszabadulni. Gondolunk már arra, hogy minél csinosabbak legyünk, mire lekerülnek a téli kabátok. Mindehez azonban vannak esetek, amikor külső segítségre is lehet szükségünk. Ma két olyan riportunk is van, amihez a témához kapcsolódik. Elsőnek a lézerről lesz szó. A lézernek nagy szerepe van az egészségügyben is, és a szépségiparban is. Hogy mióta és mekkora ez a szerep, erről hallunk sok hasznos információt. A másik téma, hogy milyen szerepe van az étkezésünkben a természetes körülmények között nőtt alapanyagoknak. Erről egy táplálkozás élettani szakértő ad ismertetőt. Aztán témát váltunk. Február 21-e 2000 óta az ENSZ által kihirdetett Nemzetközi Anyanyelv Világnapja. Körülbelül 6500-7000 nyelv létezik a világon. Minden nyelv sérülékeny. Szükség van a gondozására, mert többek között tükrözi a felhasználóinak kultúráját, gondolkodásmódját. A magyar nyelv használatáról szép gondolatokat hallunk majd. Végül a kultúrához kapcsolódva beszélgetünk arról, hogy az idei év a Janikovszki 100 éve. 100 éve született a népszerű író, tudatosan nem írónő, Janikovszki Éva. Jeles nap lesz a születésnapja, erről kapunk részletes tájékoztatót. Remélem szívesen hallgatják mai műsorunkat. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Elsőnek tehát halljunk a lézerről.
Némi riadalmat kelthet, hogyha meghalljuk azt a szót, hogy lézer. A gyakorlat már igazolta ennek a létjogosultságát, de még mindig van bennünk egy bizonyos tartózkodás, némi gyanakvással fogadjuk. Ezt szeretnénk eloszlatni, ezeket a kételyeket, vagy legalábbis közelebb vinni az embereket ahhoz, hogy valójában megismerjék azt, hogy mi is a lézer, mire szolgál, és hogy ennek a használata inkább kedvező, mint sem hátrányos az emberek számára.
Bizonyították azt, hogy a lézersugárnak micsoda hatalmas ereje van, és ez nem csak a kemény lézerre, hanem az újabban alkalmazott lágy lézerre is vonatkozik. Temesvári Richárd, otthonikezelés.hu, aki lágy lézer szakértő, hogy beszélgessünk először is a lézerről, a lézer történetéről, illetve a saját szakterületéről, a lágy lézerről.
Igen, a lágy lézer az, ami a mi fő területünk, és tényleg, ahogy mondta, sokakat megijeszt ez a sugár szó, a lézer szó is önmagába, pedig sok területen találkozhatunk vele, akár az első CD-lejátszókba, akár ipari környezetbe, vágásra használják ugye a kemény lézereket, az orvostudományban is, a sebészetben használják, műtéteknél már a kemény lézer, az egy nagyon precíz, pontos eszköz, és a jó hír, hogy semmilyen mellékhatást nem okoz, tehát nem egy olyan sugárzásról beszélünk, mint amit az egyéb eszközökkel kapcsolatban tapasztalhattunk, tehát például egy röntgensugárról, hogyha beszélünk, az annak ugye vannak bizonyos veszélyei.
Tehát az elmúlt 60 év alatt bebizonyosodott, hogy semmiféle káros hatása nincs, csak előnye.
Képzelj el, hogy 1960-ban, amikor elkezdték ezt egy magyar tudós vizsgálni, akkor pont ez volt a lényege, hogy egereket borotvált meg a hátukon, és az volt a cél, hogy a lézerfénnyel, az újonnan talált lágy lézer módszerrel megnézzék, hogy tudnak-e valamilyen káros mellékhatást létrehozni a kezelt egereknél. És elkezdték őket bevilágítani, én szívesen használom ezt a szót, mert kevésbé ijesztő, mint a sugárzás, de tulajdonképpen besugározni az egereket, és azt vették észre, hogy nem, hogy daganat alakul ki, vagy amit vártak esetleg ettől a dologtól, hogy milyen veszélyei lehetnek, hanem azt vették észre, hogy azon a területen, ahol lézer sugárzás érte az egereket, ott gyorsabban nől a szőrük. Tehát egy sejtregeneráció jött létre, ezt nevezték el később biostimulációnak, tehát a szervezet öngyógyító folyamatait gyorsítja meg a lágy lézer, és azóta is keresik a mellékhatásait, nagyon komoly bejelentési kötelezettsége van például egy forgalmazónak, ha bármi ilyesmit tapasztal, de tulajdonképpen káros hatást nem produkál a lágy lézer, ha nem használjuk azokon a területeken, ami kifejezetten esetleg tiltott.
Igazából ez lenne a lényege, hogy a szervezetet inspirálja arra, ösztönzi arra, hogy saját maga gyógyuljon, vagy saját maga fejlessze ki azokat az ellenanyagokat, vagy gyógyítóanyagokat, amire szüksége van. Jól értem ezt?
Így van. A hatásmechanizmusa ez a történetnek, hogy a lézer az kiváltja a szervezet öngyógyító képességét, elkezd olyan anyagokat termelni, ami elősegíti a regenerációt, vagy akár a sejtépülést, porcépülést, és így módon gyógyít.
Prevencióra használják ezt?
Van egy olyan eset, amikor preventív is van jelentősége. Mondok egy példát, úgy könnyebb lesz megérteni. Valakinek van egy porckopása a jobb térdében, és ilyenkor mit csinál az ember? Hát a fájdalmas területről, ahol a kopás van, ugye elkezd csonta-csonttal találkozni, az rendkívüli fájdalmat tud okozni, elkezd átterhelni a másik lábára. És ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy azonnal lézerezze azt a lábát is, aminek elvileg semmi baja nincsen, vagy nem érez fájdalmat, mert ezzel meg tudja előzni azt, hogy ott is gyorsan elkopjanak a porcok. Tehát a porc képződést, azt már, vagy regenerációt, azt azonnal ösztönözzük egy fájós jobb térnél, hogy a bal térdbe ne alakuljon ki. Képzelj el, hogy nagyon sokszor a bal térd ilyenkor leversenyzi a rossz térdet, a jobb térdet, mert annyira átterhelnek az emberek, hogy hamarabb teszik tönkre, és hamarabb kell protézist beültetni, mint az eredetileg hibás terület.
Igen, de azt hiszem, ez nincs benne azért az elképzelésben, hogy ilyen módon preventív jelleggel is lehet ezt használni. Nem nagyon hallottam még.
Ez nincs a köztudatban, nincs a és érdemes jobban tanítani erre az embereket, de hogyha valaki egyből szakemberhez tud fordulni, vagy megkérdez például minket, ugye a mi szakembereink kifejezetten ezzel foglalkoznak, akkor az történik, hogy elmondjuk nekik, hogy a jó térdüket, a csípőjük jó oldalát is kezeljék lágy lézerterápiával, mert akkor ezt a hatást kiváltják, hogy nem megy tönkre, nem hogy hamarabb, hanem egyáltalán. A másikon pedig, ha még vannak porcrészek, akkor ott is a regeneráció elkezdődhet, és bevallom, nagyon sokan azért telefonálnak nekünk, hogy megússzák a műtétet. És vannak pillanatok, amikor erre még van esély, és vannak pillanatok, amikor már nem lehet elkerülni, de az, hogy milyen lesz a műtétnek a lefolyása, az nagyban függ attól, hogy előtte kezeljük-e.
Milyen
állapotban van, hogyan csillapítjuk a fájdalmat, milyen gyorsan tudjuk a sebgyógyulást rendbe hozni, vagy segíteni.
Ha jól tudom, közel 20 éve működnek, és milyen munkatársakkal dolgoznak?
A lézerterápia az egy olyan speciális szakterület, amihez nem feltétlenül értenek az orvosok. Tehát attól, hogy valaki orvos, attól nem lesz jó lézerterapeuta, vagy nem fogja tudni akár a hatásmechanizmusait se, ha nem képezte kimondottan magát ezen a területen.
Tehát képeznek külön orvosokat lézerterápiára?
Így van, arra külön kell informálódnia egy orvosnak, és azt mondja, hogy engem ez érdekel. És néha akár tudatlanságból, akár ellenérdekből mást állítanak róla, mint amit érdemes lenne.
Ha jól értem, akkor nem túl elfogadott az orvoslásban, az orvosok körében a lézerterápia?
Mára már rengeteg orvos ért hozzá szerencsére, és ezért mi is dolgozunk orvossal, táplálkozási tanácsadóval, pszichológussal, védőnővel, és keressük a gyógytornászokat, gyógymasszőröket, tehát minden olyan szakmából keressük a legjobb kollégákat, akik nyitottak arra, hogy hajlandóak legyenek megtanulni ezt, de nem kész orvosokat kapunk általában, hanem, vagy szakembereket, hanem olyanokat, akiket kiképezhetünk erre, és van egy alapérdeklődésük arra, hogy egy gyógyszermentes, mellékhatásmentes megoldást tudjanak kínálni. De növekszik folyamatosan az olyan nyitott szemléletű orvosok száma is, akik meghallgatják, elmennek egy képzésre, és több mint 8000 orvost képeztek már erre a célra, ami azt mondhatjuk, hogy azért országos szinten sem kevés.
És akkor a napi gyakorlatukban ez nem csak ajánlják, hanem használják is, akik már értenek hozzá?
Van, aki egyszerűen csak beépíti a tudást, és amikor a páciense akár rákérdez, akkor tud neki segíteni, de lehet, hogy elirányítja egy olyan helyre, ahol foglalkoznak rá egy lézerterápiával. Van már lehetőség arra, hogy klinikai körülmények között igénybe vegyen az ember, tehát van, hogy orvosok kiírják azt, hogy 10 alkalomra elmehet egy lézerterápiára a kórházba mondjuk. Ez elérhető, ipari méretű készülékekkel dolgoznak, nem otthoni felhasználásra valóval, de tudják tapasztalni azt az emberek, hogy a lágylézerterápia az hatásos nekik, vagy sem.
Ugye a pszichológusok mit tudnak ebben segíteni? A lézerterápiának és a pszichológusnak és a léleknek milyen köze van egymáshoz?
Attól függően, hogy milyen pácienssel vagy beteggel találkozunk, sokféle megoldásra nyitottak. Van, aki úgy jön, hogy ő kifejezetten gyógyszerellenes, és valami olyan megoldást keres.
Más a motivációja.
Van, aki azt mondja, egyébként, ha egy közvéleménykutatásban megkérdezzük az embereket, hogy van-e a betegségeknek lelki oka, akkor azt mondhatom, hogy 100%-ban manapság azt válaszolják, hogy persze, természetesen van. De amikor megkérdezem, hogy és akkor mit tett a mondjuk az allergiás náthájáért? Hát vettem egy orsprét, meg szedek antihisztamint. És miközben tudják, hogy van lelki oldala, vannak, akik egyáltalán nem foglalkoznak ezzel, vannak, akik pedig egyből ott kezdik. Mi igyekszünk egy nagyon józan, holisztikus szemléletet alkalmazni, és olyan kollégákkal dolgozunk együtt, akik ezt föl tudják vállalni és értik, hogy egy problémát úgy tudunk megszüntetni vagy javítani, hogyha komplexen kezeljük a szellemet, testet.
Hát a testlélek, igen, szellemetsége.
A lágylézer az segíteni fog abban, hogy területileg egy gyors hatásfokkal javítsuk, fájdalmat csillapítsunk, gyulladást csökkentsünk, porcot építsünk, sejtet építsünk, tehát ezekre jó lehet, beindítsuk az öngyógyító folyamatokat. De szoktam mondani, hogy a lágylézer nem fogja pótolni például a hiányzó tápanyagokat. A lelki problémákat nem fogjuk megoldani se hiányzó tápanyagok pótlásával, se gyulladáskeltő anyagok elhagyásával, se lágylézerrel. De ugyanez igaz fordítva is, ha csak a lelki problémát kezelem, az nem fogja nekem a porcépítést megcsinálni, nem fogja pótolni a hiányzó tápanyagokat, tehát hogyha egységesen szemléljük ezt a dolgot, akkor van szerepe a lelki útvonalnak is, és nem feltétlenül a pszichológiát említeném csak, valamilyen olyan módszer, ami feltárja azokat a lehetőségeket, hogy miből származik az a trauma, ami miatt én egy betegséget kialakítottam magamnak. Többnyire egy tüneti kezelést alkalmaznak, ritkán foglalkoznak az okokkal, de például az egyik fő területünk az allergiás nátha. Nem a pollen a veszélyes, nem a parlagfű, a házipor, a macskaszőr, hiszen nem mindenki allergiás rá. És ez elkezdett foglalkoztatni, hogy miért van ez így. És akkor elkezdtem velük beszélgetni. Képzelj el, hogy a tavalyi évben több mint 240 emberrel fél, háromnegyed órát beszélgettem az allergiájáról. Tehát időt szántam arra, hogy mindenkit fölhívtam, aki jelentkezett nálunk valamilyen termékre, vagy keresett valamilyen megoldást, és háromnegyed órákat elbeszélgettem 240 emberrel, és felfedeztem, hogy ha visszakeressük, hogy mi a problémájuknak a valódi oka, és én nem vagyok terapeuta, tehát nekem nem ez a fő szerepem, de nekem is feltűnt, sőt, amikor elmesélték, nekik is feltűnt, hogy például érdekes, hogy amikor bemegyek a munkahelyemre, akkor kezd el folyni az orrom, és amikor elindulok hazafelé, akkor este tünetmentes vagyok, és jól vagyok. Allergiás legyen rá. És akkor van, hogy csúnyán kimondják, hogy az a rohadt főnököm.
Még a szagát sem bírom, ugye?
Igen. Úgyhogy megtalálhatók ezek a problémák, és ebben tud segíteni egy jó szakember, hogy ez pszichológus, vagy egy theta healing szolgáltatást folytató személy, vagy egy germán gyógytudományban jártas, akár orvos, akár terapeuta. az lényegében teljesen mindegy, mi azért szeretünk ezekkel a szakemberekkel partneri kapcsolatba lépni, hogyha a többi dologba is egyet tudunk érteni, akkor tudja azt mondani az ő pácienseinek, hogy látom, hogy sántikál, és ezt lézerezni is kéne, nem csak a lelki oldalról beszélni, mi pedig tudjuk azt mondani a pácienseknek, akik bejönnek és azt mondják, hogy szeretnének lágy lézerkészüléket, hogy nézze, keressük már meg, hogy miért csinálta magának ezt a problémát, és hogyha mindennel akar foglalkozni, az a korrekt, hogy elmondjuk, hogy ide több minden beletartozik. Ha 4-5 dolgot csinál egyszerre az ember, mondjuk egy ízületi gyulladás érdekében, akkor sokkal nagyobb esélyünk van elmulasztani, mintha egy csodalámpát, egy csodakapszulát, vagy bármi ilyesmit keresek.
Mi a lényege ezeknek a készülékeknek?
Gyakorlatilag a sérült sejtek fényérzékenységét használják ki ezek a készülékek. Nagyon fontos, hogy ez egy orvosilag, klinikailag igazolt tanulmányokkal alátámasztott orvostechnikai készülék legyen. Sajnos a magyar szabályok megengedik az, hogy nagyon sok mindent hívhatnak lágy lézernek a piacon, tehát ezzel vigyázni kell. De ha jól választ valaki terápiás eszközt és módszert, hozzátartozik az is, hogy jól kell tudni alkalmazni, akkor a sejtek fényérzékenységét kihasználva indít el olyan öngyógyító folyamatokat a szervezetbe, amivel egy gyors regenerációt tud elérni. Hát azt tapasztalták ki, hogy melyik az a frekvencia, ez a lézerfénynél a 808 nanométer, az infrafénynél a 650-660 nanométer tartományba eső vörös fény, ami jótékony hatással van a sejtekre, és ezt pontosan megtalálták, hogy ezt egyenletesen, egyszínű, folyamatos hullámhosszal kell biztosítani a sejtnek, és akkor az történik, hogy beindul az ATP termelés, ami ugye az energiával kapcsolatos, és ez elkezdi a gyógyító folyamatokat aktivizálni a szervezetben. Ezért volt az, ha visszatérünk a beszélgetésünk elejére, hogy azon a területen gyorsabban nőtt az egereken a szőr, ahol a lézerfény érte őt.
Rendkívül szimpatikus ez a holisztikus szemlélet egyrészt, másrészt meg az a, nem tudok jobb szót, szava hihetőség, amivel önök működnek, és gondolom, hogy a visszajelzések is ezt igazolják.
Igen, köszönjük, és tényleg az a visszajelzés, hogy nem tapasztalnak ilyet az egészségügyben az emberek, most ne csak az állami egészségügyre gondoljunk, hanem bárki, aki egészségügyi területtel foglalkozik. Nyilván megvannak a specialitások, nálunk is megvannak a specialisták, tehát nem csinál mindenki mindent. Én azt gondolom, hogy én vagyok az a személy a vállalkozásban, aki összefogja a megfelelő szakembereket, és mindenkinek a jó információt összegyűjti egy pontba, és azt tudjuk mondani egy páciensnek, hogy na, akkor nézzük meg, hogy milyen gyulladáskeltő tápanyagokat kellene elhagyni az étkezéséből, milyen gyulladás csökkentő tápanyagokat kellene bevinni a szervezetébe, ami kevés van belőle, foglalkozzunk a bélflórájával, egyébként használjunk lézert a külső használatra, beszéljünk a lelki okairól, nézzük meg az immunitását, a vitalitását, a vitaminokat, hangoljuk össze, hogy összhangba dolgozhassanak, és ne egymás ellen legyenek. Ugye itt is nagyon könnyű hibát elkövetni, a tévében látunk egy, hú, kellene nekem egy B-vitamin komplex, és akkor elrohanok a patikába, mert én úgy érzem a tévében hallott tünetek alapján, hogy nekem az kell, de nem tudják, hogy az egy másik vitaminból hiányt alakíthat ki, ahol meg egy másik problémát alakítunk ki. Tehát ezeket nagyon fontos egységében vizsgálni. Talán azt mondhatom, hogy egy jó házi orvos az, aki ezt a szemléletet föl tudná venni, hogy ért eléggé az orvostudomány minden aspektusához annyira, hogy össze tudja fogni a szakembereket, de ugye ő az, aki beutal minket a specialistákhoz. Na most az a kérdés, hogy ő felfedezi-e, hogy nem egyikhez vagy másikhoz elmegyek, hanem egyszerre 5-6 területet kezelnem kell ahhoz, hogy egy probléma valóban oki szinten helyre jöhessen.
Hát én nagyon szépen köszönöm Temesvári Vihárnak, az otthonikezelés.hu alapítójának, és nagyon, nagyon megható a számomra ez a, nem csak a munkabírás, hanem az a fajta hozzáállás, amivel ezt a munkát végzi. És köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, hogy hallhatták a hangomat a hallgatók, és nagyon igyekszünk, hogy minél több embernek segíthessünk ezzel a szemlélettel.
Torda Judit interjúját hallották.
Előző adásainkban már hallhattak a Pilisszántón élő révész Rita és Matyi István biokertészek munkájáról, akik kertjükben vegyszermentesen gazdálkodnak. Rita a növények természetes egymás melletti éléséről és feldolgozásukról beszélt, István a kert létrejöttéről és a permakultúrás gazdálkodásról. Ebben az utolsó részben arról hallhatunk tőle, hogy a helyes táplálkozás hogyan hat az emberi szervezet működésére, beszél a nemrégen felfedezett biológiai egységről, amit mikrobiomnak neveznek. Hogyan kapcsolódik a kerti munka, ez a gyönyörű, látványos, egészséges kert, ennek a rendbetartása a most divatos úgynevezett mikrobiom kifejezéshez van köze a kertnek, az emberi szervezet működéséhez?
Igen, jó kérdés, és köszönöm szépen. A bölcs azt mondaná, hogy ami kint, az bent. Ennek megfelelően, ha a kertből jó minőségű, szennyezetlen, csak természetes dolgok kerülhetnek be a szervezetünkbe, akkor az egy fél siker. De ugye természetesen ez a mikrobiom, amit mostanság nagyon szeretnek használni.
Mit jelent az, hogy mikrobiom? Mert én rácsodálkoztam a szó összetételre.
Igen, azoknak a baktériumoknak az összessége és egyensúlya a szervezetünkben, amik sokkal többen vannak baktériumok egy emberi szervezetben, mint ahány sejtből áll maga az emberi szervezet. Ezért nem tudjuk őket figyelmen kívül hagyni, és ezért mentek el a kutatások ebbe az irányba, hogy mikrobiom. Van egy olyan kifejezés is, hogy bél, agy, tengely. Ami azt jelenti, hogy a gondolatainkkal már képesek vagyunk hatni erre a közösségre, amit valójában csak a baktériumok alkotnak. De már a gondolataink is hatnak erre a közösségre. Ez ugye már egy magasabb szintje annak, hogy táplálkozás, hiszen a táplálkozás az az anyagi testünkhöz tartozik hozzá. Míg a gondolataink az ugye már nyilván egy szellemi rész, egy magasabb forma.
És mi van azzal a kortársunkkal, aki nem hallott a mikrobiomról, és nem tud pozitív gondolatokat kitalálni a saját szervezete működéséhez? Akkor is működik a dolog?
A dolog mindenképpen működik, tehát akkor is, hogyha nem tudatosan teszünk ezért a dologért, hanem nem teszünk. Aki nem hallott, és nem tud ezekről a dolgokról, éli az életét, az ugye nyilván szembesülni fog azzal, hogy valamiféle tünetei lesznek, testi tünetekben fog megnyilvánulni az, hogy valamilyen egyensúly felborulás van ebben a mikrobiomban. Mert ezek fogják azokat a testi fiziológiás tüneteket kialakítani, ami miatt valaki nem jól érzi magát. És aztán vagy elindul ezen az úton, vagy megy tovább ugyanazon az úton, ahol ezek a tünetek érték, és az nagy valószínűséggel ezek súlyosbodni fognak, egyre komolyabb problémái, egészségügyi problémái lesznek. Tehát ezért egyre több olyan kutatás zajlik ezen a téren. Ezt a nagy mennyiségű baktérium készletet, ezt most akkor hogyan tudjuk igazándiból egyensúlyban tartani? A kutatások elmennek abba az irányba, ugye nyilván, hogy a nem természetes, a kemikáliák, a különböző növényvédőszerek, miként befolyásolják ezeket a baktériumokat. Hát ezt tudjuk, hogy nagyon komolyan fel tudja borítani azt az egyensúlyt, amiben maga ez a közösség, ez a baktérium közösség jól érzi magát. És azt tudni kell, hogy mi ezzel a baktérium közösséggel vagyunk közösségben.
Örököljük a mikrobiomot, vagy az életünk során alakul ki, változik meg?
Az alap, úgymond DNS-be bekódolt részünk, az ugye megszületik, tehát nagyon tisztán. Majd ugye a család, a családi szokások hozzák magukkal azokat a akár baktériumokat, akár a szokásokon keresztüli baktériumokat, amiben aztán egy kicsit félre is van vezetve, úgymond az emberiség, azzal kapcsolatosan, hogy ráfogjuk arra, hogy örökölt betegségek vannak. Holott nem, hanem örökölt szokásaink vannak, vagyis a családból hozott az előző generáció által megszokott dolgokat, amit a gyermek megtanul, azt nagyjából tovább is viszi, addig, amíg nem kerül valami olyan elébe, amivel vagy rosszabbá válik, még rosszabbá teszi ezt a dolgot, vagy pedig mondhatjuk úgy, hogy tudatosabbá válik, mert olyan információk birtokába jut, amivel sokkal jobbá teheti a saját életét, egyszerűen azért, mert erre a baktérium közösségre egyre jobban odafigyel, egyre többet tesz érte.
Hogy lehet többet tenni? És hogy van ez kapcsolatban a kerttel?
Igen, azok az információk, amikhez egy ember hozzá tud jutni, úgymond a kíváncsiságán keresztül elindul egy jó úton, akár ugye ezek a növényvédőszermentes kultúrák, tehát a kertben természetes módon előállított élelmiszerek a lehető legkevesebb feldolgozással, mert már a feldolgozás maga is alakítja, nem csak nekünk van mikrobiomunk, hanem minden növénynek ugyanúgy van mikrobiomja, ezért mi egy közösséget is viszünk magunkba, akkor, amikor megeszünk egy paradicsomot.
Erre nem gondoltam volna.
Nagyon sokan vannak így, hogy nem, erre nem gondoltam volna. Ez egy nagyon érdekes része ennek a, hogy is mondjam, kutatásnak, amit én is végzek. Az ajánlat az az, hogy 2-3 féle dolognál többet ne nagyon kevergessünk össze, mert akkor megint abban a hibában vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy hova jutottunk el azzal, hogy a növényeink mikrobiomját hogyan kevertük össze, és hogy az valójában egyensúlyban van-e. A kutatásoknak ebbe az irányba kellene elmenni, hogy olyan növényeket, tehát amikor már az az asztalra kell, hogy majd kerüljön, olyan növényeket társítsunk össze, ami a saját mikrobiomunknak jót tesz. És hogyha ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha azt a részét erősítjük meg a saját mikrobiomunknak, és ez mindenkinél személyes, tehát ez nagyon-nagyon nagyon fontos dolog, hogy mindenkinél személyes ez a mikrobiom, és hatással tudunk rá lenni azzal, hogy olyan növényeket, amikor már tudjuk, hogy ez így van, és tudatosan teszünk érte, olyan növényeket kezdjünk el túlsúlyban fogyasztani, amik kiegészítik azt az egyensúlyt, ami bennünk felborult valamiért.
Jelzi a szervezet, ha valami nem jó neki, vagy rosszul léttel reagál?
Maga az egyensúly felborul, akkor az... Hát alapból mondom azt, hogy ilyen gyomorrontásszerű tünetekkel is képes jelezni, de képes jelezni csak azzal is már, hogy csak kicsit gyengébbnek érezzük magunkat. Úgy gondoljuk, hogy fáradtabbak vagyunk, nem aludtuk ki magunkat, de ezek már egy alapfokú jelzései annak, hogy a mikrobiom nincs rendben. Mert hogy ez a mikrobiom kommunikál az aggyal. És ugye az agy majd lehozza azokat az érzéseket a test szintre, hogy most akkor olyan olyan nem jól érzem magam. Az, hogy most az embernek lesz egy hasmenése, az csak egy dolog, és az nem egy olyan túlságosan ijesztő ebből a szempontból. Ott ugye gyorsan megnyilvánuló dolgok vannak, próbál a mikrobiom a lehető leghamarabb helyre billenni, és ott a toxinok azok, amik igazándiból kiváltják ezeket a